Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az ő fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Énekeljük testvérek a 125. Zsoltár első versét. A 125. Zsoltár első verse így kezdődik, akik bíznak az Úristenben nagy hiedelemmel, azok nem vesznek el semmi némű veszedelemben. Testvérek, főéneknek a 235. dicséretet keressük meg, a 235. dicséretet énekeljük minden versével, az első vers így kezdődik, hallgass meg minket, nagy Úristen! Boruljunk le az Úr előtt, és csöndesedjünk el szívünkben, imádkozzunk. Édesatyánk, köszönjük neked ezt a csöndes estét, áldunk, hogy feljöhettünk ide a te hajlékodba, és már az énekben is imádkozva kérhettünk téged, hogy hallgass meg minket. Úgy szólítottunk meg téged, mint akik ismerjük a te nagyságodat, fenségedet és igazságodat. Hálás a szívünk azért, hogy te vagy az Ura ennek az egész teremtett világ mindenségnek. Köszönjük neked, hogy bár vannak félelmeink, de van reménységünk is. Sokszor csüggedünk, de te megbátorítasz bennünket. Sokszor esünk kétségbe, de engedd, hogy ne essünk ördög kezébe, hitetlenségbe, hanem hitünk szemei mindig téged keressenek, mindig rád nézzenek, mindig hozzád kapcsoljanak bennünket. Köszönjük, hogyha munkából siethettünk ide, vagy otthoni tennivalóinkból. Áldunk téged, hogy ezen a mai napon is hordoztál bennünket, Urunk. Kérünk, hogy készíts nekünk üzenetet ebben a mai estében is. Hadd halljuk az ige igazságait, Urunk. Hadd legyen a mi hitünknek erőssége ez, bátorsága ez. Köszönjük, hogy itt vagy velünk és köztünk, drága Urunk. Amen. Kedves testvérek, a Józsué könyvéből olvasom Isten igéjét, a 15. fejezet 13. versétől kezdődően. Józsué könyve 15. fejezetének 13. versétől a 19. verséig. Olvasom Isten igéjét. Kálebnek, Jefunné fiának is Júda fiai között adtak osztályrészt, ahogyan az Úr megmondta Józsuénak, az Anákok fővárosát, Kiriát Arbát, azaz Hebront. Káleb kiűzte onnan Anák három fiát, Sésajt, Ahimant és Talmajt, Anák ivadékait. Innen felvonult Debir lakói ellen. Debir neve azelőtt Kiriát Széfer volt. Akkor ezt mondta Káleb, aki megveri és elfoglalja Kiriát Széfert, annak adom a lányomat Akszát feleségül. Otniél Káleb öccsének, Kenáznak a fia foglalta el azt, és így nekiadta a leányát Akszát feleségül. Amikor az asszony hozzáment, a férje rábeszélte, hogy kérjen mezőt az apjától. Amikor leszállt a szamáról, Káleb megkérdezte tőle, mi áradban vagy. Az asszony ezt felelte neki, ajándékozz meg engem. Ha a délvidékre adtál férjhez, akkor adj nekem forrásokat is. És neki adta Káleb a felső forrásokat, meg az alsó forrásokat. Kedves testvérek, bizonyára többen hallották az itt lévők közül, hogy vasárnap az ige hirdetés a napi igéből Káleb történetéből szólt, illetve ott egy felsorolásban meg volt említve Kálebnek a neve, Józsuéval, Nun fiával együtt. Ők ketten voltak azok a kémek, akik kiküldettek még 10 társukkal együtt Kánaán kikémlelésére, és amikor visszatérnek 40 nap után ebből a kikémlelésből, akkor 10 nagyon nehezen mondják el a többieknek, hogy mit tapasztaltak, és megkeserítik sokaknak a szívét. Hatalmas emberek laknak ott, erődített városaik vannak, és akkor láttuk, hogy Káleb megszólal, és azt mondja, hogy bátran felmehetünk, és elfoglalhatjuk azt. Aztán ebbre a bátor hitvallásra felbátorodik Józsué is, a Nun fia, és így ők ketten képviselik már az Úr ügyét, hogy azt, amit Isten elkészített nekik, és nekik akar adni, azt valóban birtokba vehetik, és valóban elfoglalhatják. Káleb a hit embere. Én egyszer úgy megkérdeztem magamtól, hogy gondolkoztam azon, hogy hogy nem került be Káleb a hithősei közé. Aztán arra jutottam a végén, hogy biztos azért, mert hát azt mondja a zsidókhoz írt levél írója, hogy kifogynék az időből. Ha mindenkit felírnék, hát valószínű ezért maradt ki Káleb is, mert kifogyott volna az időből, tintából, papírból, mindenből a zsidókhoz írt levél írója, mert minden bizonnyal ott lenne a helye Kálebnek is. És tudjuk, hogy nem azért, mert mi így gondoljuk, nem azért, mert mi így látjuk Kálebet, hanem azért, mert Isten tette rá a pecsétet az ő szolgájára. Azt mondja, hogy Kálebben más lélek volt, és tökéletesen követett engem. Hiszen soha nem az a döntő, hogy mi hogyan látjuk magunkat, vagy mi hogyan értékelünk mást, még a bibliai alakok közül is, hanem az a lényeg, hogy Isten mit mond, ő hogyan nyilvánul meg. Kálebről pedig ezt mondja az Úr, hogy más lélek volt benne, és tökéletesen követett engem. Vasárnap mondtam, hogy Káleb sokszor fordul elő Mózes 4., 5. könyvében és a Józsué könyvében. Többször találkozunk az ő nevével. És miután ezt a szolgálatot így gyorsan át kellett vennem, és nekem kellett ideállnom, úgy gondoltam, testvérek, hogy nézzük meg még a folytatást. Hiszen vasárnap csak néhány lelki arcát láttuk Kálebnek, és vannak még igék, amelyek tündökölnek, és amelyből megláthatjuk még jobban, hogy valóban ki is volt ez a Káleb. A Mózes 4. könyvének 34. fejezetéből még hadd emeljem ki azt, testvérek, amikor Eleázár és Józsué felosztja, illetve parancsot kap Kánaán földjének a felosztására. És ott azt mondja az Úr, hogy minden törzsből jelöljetek ki egy embert, aki részt vesz ebben a felosztásban. És rögtön az első Júda törzséből Káleb. Rögtön az első a törzsek közül, akit kiválasztanak Júda törzséből Káleb. És aztán látjuk azt, hogy elkezdődik a felosztás. Elkezdődik Kánaán földjének a felosztása. Van, amelyik földeket elfoglalták, van, ahol még az idegen népek vannak, nem tökéletes még, de azért elkezdik a földek felosztását. És akkor egy nagyon érdekes dolgot látunk, testvérek. Azt látjuk, hogy úgy mindenki lassan kapja meg a részét. És Káleb még nincs sehol. Jönnek a törzsek, és mindenki vesz egy darabot, mindenki kap egy darabot, és Káleb még nincs sehol. Ez is egy nagy lelki tulajdonság, testvérek, amit itt látunk az igében. Ugyanis bár Káleb az, aki ott van az osztók között, ma úgy szoktam mondani, hogy közelül a tűzhöz. És tudjuk, hogy aki közelül a tűzhöz, annak mindig jobb. És érdekes, hogy ezt Káleb nem érvényesíti. Egy olyan lelki arcát látjuk Kálebnek, hogy ő nem egy mohó ember. Nem azt mondja, hogy ide nekem a legjobbat, és ide nekem mindent. És az első én vagyok, és olyan érdekes, testvérek, hogy Káleb nem hivatkozik, hogy ki ő, nem hivatkozik az érdemeire, nem mondja azt, hogy gyerekek, az enyém az első választás, azért, mert én mondtam. Olyan csendben tud maradni ez az ember. Olyan megdöbbentő, hogy hátul áll a sorban, és nem előre tolakodik. Milyen nagy lelki tulajdonság ez, testvérek. És ezt azért is kell kiemelnünk, mert a mi emberi természetünkből éppen az ellenkezője telik ki mindig. Éppen az ellenkezője. Emlékszem, amikor gimnazista voltam, és amikor Debrecenben láttam, hogy az Unió áruházat kinyitják. Aki itt is látta mondjuk a Skála megnyitását, az tudja, hogy miről beszélek. Abban az időben nem úgy volt, hogy bemegyek és minden van, de egy-egy ilyen nagy áruháznak a megnyitására hoztak 10 mosógépet, automata mosógépet. Hát ez nagy szám volt, és hoztak 10 színes tévét, vagy 20 színes tévét, és hát nyilván az első 10, vagy az első 20, vagy az első 40 vásárlónak jutott az, és mindenki első akart lenni. Mai napig emlékszem, hogy a rendőrök álltak ott, és legalább 3-4 kutyával, német juhász kutyával kellett a tömeget rábírni arra, hogy az üveget be ne nyomják. Hogy az üveget be ne nyomják. Vagy emlékszem egyszer, azt mondta nekem valaki, akik egy asztalnál ültek, és minden nap ott ülnek annál az asztalnál, és minden nap szedik a levest, miért mindig ő szed először? Bele volt betegedve. Kiszedi az összes húst. Nekünk mi marad? Kedves testvérek, ez a kálebi magatartás, és ez a kálebi arc nagyon áradjon most felénk. Azt mondja nekünk Káleb története, hogy az ő nagyságát éppen a kicsinysége jellemzi. Az ő nagyságát éppen a kicsinysége jellemzi. Nem erre tanított bennünket a mi Urunk Jézus Krisztus is. Aki első akar lenni köztetek, az hova álljon? Az álljon oda a sor végére. Legyen mindenkinek a szolgája. Lehet, hogy azt mondjuk úgy emberileg, hogy ó, hát olyan élhetetlen ez az ember. Hát olyan élhetetlen, hát elviszik előle a nagy területeket. De kedves testvérek, emlékszünk rá, hogy amikor Ábrahám és Lót ott egymás mellett áll, és azt mondja Ábrahám Lótnak, hogy na válasz, és Lót nagy mohón kiválasztja a szebb darabot, a szebb földet, a zöldebb mezőt, ahol patakok is vannak, és Ábrahámnak marad a silány, a sivatag, a száraz. És tudjuk, hogy mit választott Lót, Sodomát és környékét, és tudjuk, hogy mit kapott Ábrahám. És Isten kit áldott meg? És Isten kit igazolt? És Isten kire tette az ő pecsétjét? Hát Ábrahámra, és nem a moholótra. Nem a moholótra. Kedves testvérek, bizony nagy tanulság ez az igéből. A lelki ember nagyságát éppen az ő kicsinysége jellemzi legjobban. Aztán a másik, amiről szólni szeretnék, még mielőtt erre az igére is rátérnénk, hogy Kálebnek egy következő lelki arcát lássuk, az is itt a Józsué könyvében van megírva, hogy Káleb egyszer csak aztán jelentkezik. Egyszer csak jelentkezik. Eltelik 45 esztendő azóta, amióta Isten neki ígért Kánaán földjén földet, örökséget, neki meg az ő fiainak. És Káleb a 85. születésnapján aztán odaáll Józsué elé. És elmondja Józsuénak, hogy igen, ő azért a földért jelentkezik, amit Isten megígért neki. Te is láttad, te is hallottad. És nagyon érdekes, hogy ott hozzáteszi Káleb azt, hogy éppen olyan erős vagyok, mint 40 éves koromban, mint 45 évvel ezelőtt, éppen olyan erős vagyok, tehát mintha azt érezném az igéből, hogy azért akarták kisemmizni Kálebet, mert hát úgyis már 85 éves, hát már öreg, hát már mi kell neki? És azt mondja Káleb, hogy nem. 45 évig vár az Isten ígéretére, és annak beteljesedésére, és egyszer csak eljön ennek az ideje. Kedves testvérek, azért olyan nagyon fontos ez, mert Káleb tudja azt, hogy amit Isten ígért neki, azt meg kell kapnia. Amit Isten ígért neki, azt emberek nem vehetik el tőle. Azt emberi okoskodás, fölényeskedés, gőg, azt nem veheti el tőle. A hívő ember a hit embere, de nem azt jelenti, hogy be lehet csapni. Nem azt jelenti, hogy le lehet írni. És Káleb csak azért jelentkezik, mert ezt neki Isten mondta. Neki ezt az Úr ígérte meg. És elmondja, most már elmondja. De olyan jó lenne megtanulni ebből, testvérek, hogy ott mondja el, ahol a helyén van, mert itt a helyén van. Olyan jó, hogy ezt a nem magát akarja igazolni. Nem az érdemeire hivatkozik, de elmondja a tényeket. Elmondja Káleb, hogy én voltam az, aki visszajöttem, és azt mondtam a többieknek, és itt olvasunk egy nagyon szép igét, ami a szívemből jött. Káleb azt mondja, ami a szívemből jött. Nem ami az eszemből telt ki, nem ami a félelmeimből, nem ami az aggódásaimból, hanem ami a szívemből jött ki. Innen látjuk azt, hogy Kálebnek tényleg az Úr uralta a szívét. Ez jöhetett ki belőle. Hiszen a szívünkből mindig csak az jöhet ki, ami benne van. A szívünkből mindig csak az jöhet ki, ami benne van. És azt mondja Káleb, ez a szívemből jött. A bizonyságtétel, a hitvallás, az erősítés, a bátorítás, hogy nyugodtan elmehetünk, elfoglalhatjuk, az a szívemből jött. 45 évig hordozta szívében Káleb az ígéreteket. Nem felejtkezett el róla. Tudunk a Bibliából olyan atyafiakat, akik Isten ígéreteiről elfeledkeztek, ugye? Nem vették őket komolyan. Eltelt néhány év, évtized, és elfeledkeztek arról, hogy Isten mit ígért. Káleb nem feledkezik el. Ő szívében forgatta az Isten igéjét, és amit Isten neki ígért, azért egyszer csak jelentkezett. Volt nálunk egyszer egy szolgálattevő, itt is szolgált Pasaréten, meg remélem, hogy még fog is szolgálni, és elmondta, hogy valahol 200 évvel ezelőtt egy grófnőnek volt egy kastélya, és amikor ez a grófnő hitre jutott, és újjá született, akkor az volt az imádsága, hogy Uramat, hogy az én kastélyom, majd valamikor a te szolgálatodra álljon. És eltelt 200 esztendő. Jöttek uralkodók, változtak rendszerek, és 200 év múlva ma az a kastély most már felújítva egy mentő missziónak a központja. Úgyhogy mondta is a lelkészünk úgy kicsit humorosan, aki ott szolgált, hogy nyugodtan imádkozzatok testvérek, csak legfeljebb 200 évet kell várni arra, hogy Isten beteljesítse. De értjük? Egy imádság, és eltelt 200 év, és abból a kastélyból mentő misszió központja lett. És ez igaz, testvérek, ez így van. Csodálatos dolog. És Káleb életében 45 év telik el. És lehet, hogy a te életedben csak 3 év fog eltelni, vagy 4 év fog eltelni. De amit Isten ígért, az már készen áll, mondja egyé nekünk. Amit ígér, az biztos, arra ráállhatsz, az a tied. Isten örök életet ígért nekünk, az ő országát ígérte nekünk. Hát mi lenne, ha nem ennek a fényében élnénk? Hát mi lenne, ha nem úgy telnének az évek felettünk, meg az évtizedek, hogy e felé közelítünk, e felé megyünk? Mi lenne, hogyha nem tudnánk belekapaszkodni az Isten ígéreteinek tárházába, testvérek? Ha nem onnan vennénk a napi kincseinket, a napi örömeinket? Hát mi lenne velünk? És Káleb 45 év után, 85. születésnapján azt mondja, nem vagyok öreg, ne írjatok le. Nem igaz, hogy én már azon a földön nem tudok csinálni semmit. Nem igaz, hogy én már semmire nem vagyok alkalmas. Várom az Isten ígéretét, nekem adta, és jelentkezem érte. És ez a hívő ember magatartása. Ez a hívő embernek a hozzáállása. És mit kap Káleb? Kap egy olyan területet, amiért meg kell harcolnia. Mert ott még Anák fiai vannak. Olyan érdekes, testvérek, nem azt adják oda Kálebnek, amely terület már fel van szabadítva, ahonnan már elűzték az ellenséges népet, hanem hadd mondjam így, hogy egy nehéz területet adnak neki oda. Egy nehéz területet. Ott, ahol még az Anákok vannak. Káleb lelki arca nem háborog, hanem elindul harcolni ez az ember. És itt már bekapcsolódunk ebbe a Józsué könyvében olvasható történetbe. Hogy Káleb elkezd harcolni. 85 évesen felveszi a harcot, és űzi onnan el Anák fiait. Igen, testvérek, mert a hit embere azt is tudja, hogy Istennek vannak ígéretei, ami számunkra, de harc nélkül nincs hívő élet. Harc nélkül nem megy. Meg kell harcolni a hitnek szép harcát. Pál apostol ezért mondhatta az élete végén, hogy ő ezt csinálta. Harcolta a hitnek szép harcát. Elküldi az Úr, olvassuk most a Cselekedetek könyvében, ugye? Elküldi őt az Úr ebbe a városba, abba a városba. Ellenséges népek, indulatok vannak. Néhol gyűlölik őt. És azt mondja neki Isten, hogy ne félj, Pál. Nekem sok népen van abban a városban. Ne félj, majd én megsegítelek. Ne félj, az én erőm erőtlenség által ér célhoz. És Pál apostol elkezd harcolni, mert harc nélkül nem megy. Erre tanít bennünket Kálebnek a története. És a harmadik lelki arca, amit itt látunk a felolvasott mai igénkben. Kálebnek van egy lánya is, úgy hívják, hogy Aksza, és azt mondja, hogy ezt a lányát, Akszát, annak adja feleségül, aki elfoglalja ezt a várost. És akkor meg is történik a harc, odaadja a lányát, és egyszer csak a lánya jelentkezik, hogy apám, adj nekem forrásokat is ahhoz a területhez, amit adtál. Odaad neki a délvidéken egy területet, ez a tietek, és azt mondja Aksza, hogy kellene hozzá forrás is. Nagyon érdekes, testvérek, nem tudom, észrevettük az igében, hogy a férje mást kér.
Okszának a férje azt mondja, hogy menj apádhoz, és kérjél tőle mezőt. És kérjél tőle mezőt. Oksza oda megy, de mire odaér, ezt nem olvassuk, hogy hogyan történt, mire odaér, már nem mezőt kér tőle, hanem forrásokat. Hanem forrásokat kér tőle. Néhány üzenete van ennek az igének, testvérek. Ami nekem fontos volt ebből az igéből, az mindenképpen az, hogy Káleb, aki Istentől kapott gazdag kincseket, az tovább is tudja ezt adni. Azt tud belőle adni. Nem azt mondja, hogy az enyém, hanem azt mondja, hogy itt van, neked adom, aki ezt elfoglalja. Aki velem van a harcban, aki szintén harcolni fog, annak adom ezt a földet. És én azt látom benne, testvérek, hogy aki tudja ezt, hogy minden, amin van, Istentől kaptam, minden, amin van, az Isten ígéretéből fakadt, az ő gazdagságából, az tovább is tudja ezt adni másoknak. És nem sajnálja. A másik üzenete ennek a kis rövid történetnek, ami az én számomra is nagyon fontos volt, talán az, hogy Oksza tud valamit. Mit ér a mező, hogyha nincs forrás? A férje mezőt kér, még nagyobb földet. Valamikor ez még itt Magyarországon is így volt, olyan nagy érték volt a föld. Ma már teljesen megfordult az egész, falunaki házat akar venni. Engem többen megkérdeztek, hogy ott melyik eladó házat tudom, melyik eladó, és az volt az első kitétel, hogy nagyon kicsi kertje legyen. De valamikor ez hatal, minél nagyobb föld, minél nagyobb birtok. Tudjuk, hogy a házasságok is sokszor így köttettek, hogy neki van 5 holdja, neki is 5, hát akkor már lesz 10 holdunk, mondhatnám tovább, de azért ott az Úr asztalánál elmondatták vele, hogy szeretem, szeretetből veszem előtt Isten törvénye szerint feleségül. De azért a föld volt a meghatározó. Oksza tud valamit. Mit ér a föld, ha nincs forrás? Mit ér a mező, hogyha nincs, ami táplálja azt? Valahogy így fordítanám le most ma este mindannyiunk számára, testvérek, hogy mit ér a földi, ha nincs mennyei lelki kincs? Mit ér az egész? Mit ér a mező? Mit ér a vagyon? Mit ér a szerelem? Mit ér a család? Mit ér a munka? Mit ér a siker? Hogyha nincs forrás, ha nem fakadnak fel a források, ha nem fakad fel az élő víz, a Bibliában a forrás ugye ennek a jelképe, a táplálásnak a jelképe, az életnek a jelképe. Azt mondja az Isten igéje, hogy a folyóvíz mellé ültetett fa, az nem szárad el, az meghozza a gyümölcsét. Légi felvételeken lehet látni, hogy amikor a űrből csinálnak képeket, vagy magasról, repülőgépről, hogy ott vannak zöld ligetek, ahol folyó van, ahol tó van, annak a partján. És Oksza tud valamit, hogy mit ér mindaz, hogyha nincs forrás. És odaáll az apja elé, és azt mondja, hogy adj nekem forrásokat, és az apja adja neki a forrásokat. És látjuk az igéből, testvérek, azt, hogy ez lenne az apáknak a dolga, ez lenne a szülőknek a kötelessége, hogy ne mezőt adjanak a gyermeknek, hanem forrásokat. Hogy ne csak földet adjanak a gyermeknek, hanem forrásokat is, amelyek táplálékok. Hányszor mondták nekem azt, beszélgetésekben szülők is, nagyszülők is dicsekedtek azzal, hogy tetszik tudni, mi mit adtunk a gyereknek. Lakást vettünk neki. Mi kocsit vettünk neki. Mi ezt ígértünk, azt ígértünk neki, ha levizsgázik, ha diplomát szerez. Nem folytatom. De nem az a kérdés, hogy mit ad a szülő, hanem az, hogy forrást adott-e. Hogy vajon forrást, az alsó és a felső forrásokat, vajon oda tudjuk-e adni. Egyszer emlékszem, volt egy asszony, aki bejött és vett 2 Bibliát a lelkészi hivatalban, és akkor kérdeztem tőle, hogy miért vett 2 Bibliát, kinek akarja adni. Elmondta, hogy a 2 gyermekemnek. Megláttam, hogy mindent megadtam nekik. Mindenben kikíméltem őket. Mindenben a kedvükre akartam járni. Csak egyet nem adtam oda, az Isten igéjét. És most elmondom nekik. Most oda megyek és elmondom nekik, hogy mindent megadtam nektek, minden mezőt, minden földet, de a forrásokat azt nem. Az Isten élő igéjének forrását nem. Igen, testvérek, Kálebnek lelki arca ez, hogy tudja, hogy mire van szüksége Akszának. Tudja, hogy mire van szüksége a gyermekének. És odaadja az alsó és a felső forrásokat. Vigyed, leányom, menjél, a tieid legyenek, locsoljatok, öntözzetek, gyümölcsök teremjenek. Mert hát mit ér forrás nélkül? Testvére, Káleb lelki arca ezt mondja nekünk, mit ér az egész, mit ér az élet, mit ér a vagyon, mit ér minden, hogyha nincs alsó és nincs felső forrás. De boldog ember az, aki el tudja mondani, hogy a forrásaim benned vannak, te sötétben fénylő sugár. Minden forrásom belőled fakad, Uram. Az alsó és a felső forrásokat birtoklod-e? Azt mondja Péter apostol, hogy az ő isteni ereje mindennel megajándékozott minket, ami az életre és ami a kegyességre való. Minden alsó és minden felső forrás felfakadt. És ezért boldog Péter apostol, mert Jézusban boldog nagy üdre lelt. Azért, mert megkapta az alsó és a felső forrásokat. Megkapta a bűnt eltörlő, drága vérnek a kincsét, és megkapta az áldást, ami ahhoz szükséges, hogy a hívő ember a hit útján menjen előre, és növekedjen, és a szent életben gyarapodjon. Ezek Káleb lelki arcai, testvérek. Kérjük ma este az Urat, hogy hasonlítsunk mi is ezeket a jó tulajdonságokat, ami ott volt Kálebben, mi is magunkra alkalmazzuk, és mi is tudjuk azt, hogy Istennek ígéretei, úgy, ahogy az énekben énekeljük, úgy van, mind igazak és ámenek, amik szádból kijöttenek. Ez a hit kincse, örök és főjavunk. Amen. Úr Jézus Krisztus, áld és magasztal téged a mi szívünk, hogy aki benned van, aki benned hisz, remél, az mindörökre veled él. Áldunk téged, hogy benned elrejtett életet élhetünk. Köszönjük Kálebnek hűséges kitartását. Áldunk téged azért, hogy nem felejtkezett el arról, hogy milyen ígéretet kapott, ennek az örömében, reménységében élhetett 45 esztendeig. És amikor odaáll Józsué elé, és elkéri az ő örökségét, azért, mert hívő ember létére nem tolakodott, de ami járt neki, mint örökség, azt komolyan vette, amit az ő ura mondott. Bárcsak így vennénk komolyan mi is, Urunk, mindazt, amit ígértél nekünk, bocsásd meg, hogy olyan sokszor elfeledkezünk róla, olyan sokszor nem vesszük komolyan. Köszönjük a te ígéreteidet, amely hitéletünkre vonatkozik. Jelen létedet, mely megvédelmit, éltet, bátor szívet ad. Köszönjük neked, hogy így hajthatjuk ma este álomra fejünket, és kérünk, hogy ebben az éjszakában is őrizd meg minket, és a holnapi napon is, Urunk, kérünk, hogy a mi dolgainkban, munkánkban, tennivalóinkban légy velünk. Adj a temetésre is élő igét holnap, Urunk, hogy az ott levő gyászolók is hadd forduljanak a te országod felé. És kérünk téged, Urunk, a Japánért, a nagy problémáért, amiben ők vannak, kérünk, hogy könyörülj meg rajtuk az egész emberiségen. Olyan sok félelemmel vagyunk, amikor a híreket halljuk. Urunk, erősíts meg bennünket, hogy valóban te vagy ura ennek a földnek, és könyörülj meg azokon, akik nehézségben, ilyen próbában és könnyek között vannak. Kérünk, hogy ne legyen nagyobb baj, nagyobb katasztrófa, akadályozd meg, Urunk, és engedd, hogy a te néped most hűségesen imádkozzon, és leborulva könyörögjön hozzád, hogy ne bűneink szerint büntess bennünket, hanem irgalmasságot szerint bánj velünk. Köszönjük, hogy elét hozhatjuk beteg testvéreinket, Urunk, akik itt lennének köztünk, vagy a vasárnapi alkalmon is, hogyha nem kötné őket a betegágy,
Kérünk, hogy hordozd őket, adj szívükbe erős hitet, rád néző lelkületet. Köszönjük, hogy imádkozhatunk értük. Imádkozunk szeretteinkért, mindazokért, akik téged még nem ismernek és nem fogadtak el, akik nem az ígéretek talaján állnak még. Imádkozunk egyházunkért, Urunk, és a te népedért szerte ezen az egész világon, a misszionáriusok munkájáért, akiket hordozunk név szerint is, kérünk, hogy vigyázz rájuk, és őrizd meg őket. Kérünk téged, hogy amikor innen hazamegyünk, hadd tudjuk az igéket szívünkben forgatni. Ne lopja el, ne ragadja ki a sátán a mi szívünkből. Így kérünk, Urunk, hogy a te áldásoddal maradj velünk, mert mindjárt este van, nő a sötét, ó, el ne hagyj, Uram. Amen. Az Úrtól tanult imádságot együtt mondjuk el, mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Záró énekül a 643. éneket énekeljük. A 643. dicséret így kezdődik: Jézusról csak róla mondok éneket, ő csak ő hordozta minden vétkemet. Kegyelem legyen azokkal, akik el nem múló szeretettel szeretik a mi Urunkat, a Jézust. Övé a dicsőség, örökkön örökké. Amen. Áldás, békesség, jó éjszakát.